mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Akkor azt mondja, hogy indul a Millás reggeli második órája itt a Rádió Café 98.0-án. 8 óra 10 perc van, 2021. január 6-a. És 100 szónak is egy a vége, Kántor Endre áll velem szemben itt a stúdióban.
Velem szemben pedig Mihálovics András csettingetett elégedetten a finom habos kávéjával a kezében. Most ő ezt megissza, akkor tudjátok, kedves hallgatók, hogy onnantól kezdve nem lehet lelőni, de nem baj, valahogy be kell indítani a GDP termelést, hogy el tudjunk távolodni Bulgáriától, és közelebb tudjunk erre kerülni, hát Ausztriához, ugye végülis közelebb tudunk kerülni, hogyha kicsit jobbak vagyunk, nem András?
Igen, mindenképpen. 0630-as 698-098-0 ez a SMS, WhatsApp és Viber számunk, ide lehet írogatni. Lőpapa éppen Mákos, illetve Diós Beglit akart behozni a stúdióba, lebeszéltük róla, mert mind a ketten hát, nagyon-nagyon komoly mérgezési tünetekkel.
Én még gondolkodom rajta, tehát én egy jó Beigli gubához azért még kell alapanyag, úgyhogy...
Igen. Az M3-as Gödöllő M31 M0-as nagy tartsáig suhanós, és jók az új szignálok, írja a Flutus. Az újpesti rakpart mindkét irányba bringával és autóval is jól járható, a kerékpárút síkosságmentesítése elmaradt, jeges a felületen, nagyon óvatosan minden bringázónak, írja egy hallgató. Illetőleg Franciaországból jönnek a Macron adatok?
A Nicolas Sarkozy adatok jönnek most, mert folytatódik a per, és hát elég kemény ügyben, ugye korrupciós ügyben van bíróságon.
Az új szignálpak ütős és pszichedelikus, minden poén büntet. A Türk UAZ-ról hallottuk a Kipcsak című számot? Nem hallottuk. Tetszik az új spot, butaütést, azt kaptam én is. By the way, az új szignáloknak mi a témája? Eddig még nem jött rá, a hallgató lemaradt az elejéről.
Hát
akkor
valahogy,
hallgasson tovább.
Majd valahogy össze fog jönni.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Hát folytatjuk adóvilág rovatunkat idén is, azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére, hiszen egyre jobb témákat tudunk folyamatosan itt kibeszélni, megbeszélni. Most egészen izgalmas szituáció van, hiszen Argentináról fogunk beszélgetni, kiugróan sikeres gazdaságok témakörben. Itt van Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
És boldog új évet!
Sziasztok! Boldog új évet!
Izgi az a sztori, mert ugye lényegében majdnem, hogy pont egy éve iktatták be, ugye december 10-én argentin elnökének ezt a láncfűrésszel hadonászó, volt foci kapus, aztán utána szélsőségesen piacpárti közgazdász Javier Milleit.
És aki... feledhetetlen rőzsével, azaz haj szerkezettel rendelkezik.
Frizura. Igen, az van neki. Igen. Na mindegy, szóval egy, azt mondta ugye, hogy rögtön, ahogy beiktatták, hogy sok terápiára van szüksége az országnak, és azt ígért, hogy jelentősen csökkenti az állami kiadásokat, mérsékli az államadósságot, és az inflációt, ami valami brutális volt, ilyen 140% körüli, azt pedig letöri.
Így van, így van. Hát azért beszélünk ma Argentináról, mert ez egy olyan ország, amelyik gyakorlatilag bozalmasan erős potenciál rendelkezik, de nagyon hányatott volt a sorsa, és pont azok mentén, a gazdasági paraméterek mentén, amit te is mondtál. Tehát 100 évvel ezelőtt Argentína egy vezető gazdasági hatalom volt, de akkor is ugyan agrár oldalról, Dél-Amerika egyébként második legnagyobb országa, 1 millió négyzetkilométer föl, tehát egész konkrétan, és bocsánat, 2,8 millió négyzetkilométerrel Dél-Amerika második legnagyobb országa, ugyancsak 50 millió, 46 millióan vannak, de a Földnek egyébként meg a 8. legnagyobb országa, tehát egy hatalmas ország, és úgy tűnik, hogy hatalmas problémákba ásta el magát, és akkor jött az ember, aki belenyúlt ebbe, és ugyan majd fogjuk látni, hogy az adóvilág rovatban vagyunk ezzel, az adókhoz még nem nyúlt hozzá, de az egy nagyon érdekes kísérlet lesz majd azt látni, hogy az adók mikor következnek. Tehát ez a mai adás tulajdonképpen majd így végigmenve, hogy mit csinált, az annak a rövid ilyen bemutatása, hogy az adózás ugyan fontos, de sok esetben nem a meghatározó paraméter egy ország irányításának, és Milei úr egy olyan pozícióból vette át ezt az országot, ami az innen szép nyerni kategória. Tehát hát gyakorlatilag... Igen.
Hát de ez jó is, mert hogy veszteni valójuk meg nincs, tehát már nagyon lejjebb nem lehetett csúszni, akkor a káosz volt Argentinában.
Igen, és egyébként furcsa az élet, hogy egy ilyen karakter csolor be ebbe a szerepbe, aki egyben mókás, de kellően agresszív is, egyébként egy olasz-horvát hátterű, tehát abszolút európai hátterű, aztán második generációs bevándorló család Argentínába. És ami őt különösen értékessé teszi, hogy mindaz, amit majd fogunk beszélni, az már Amerikában is visszhangokat kerjesztett. Tehát
meghívták őt Amerikába, hogy ugyan mesélje már erről, hogy miket csinált ott.
Hát olyannyira, hogy ugye ha őt, tehát ő egy ilyen költségcsökkentő bajnok. Na most azt látjuk, hogy az Elon Musk is bevállalt egy hasonló szerepet a Department of Government Efficiency hivatal élén, ami ilyen Doge vagy Doge, vagy nem, ahogy akarjuk hívjuk.
Igen.
És úgy tűnik, hogy a srácok egymástól tanulnak. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes folyamat, mert mindaz, ami Argentinában történik, az most már Észak-Amerikában is hatásokat vált ki. De most leegyszerűsítve egy nagyon-nagyon rossz helyzetet örökölt a Milei úr. Nyilván ez volt a választásának is a sikere. Tehát az ország közel fele 45%-a szegénységben élt, az infláció olyan magas volt, ahogy mondtad, a pezó dollár árfolyam az gyakorlatilag 7-szeresére elszállt 22-ben már, de kezelhetetlenek voltak a dolgok, nagyon, nagyon jelentős volt a külkereskedelmi mérleg hiányuk is, illetve 45 milliárd dollár IMF hitelük is volt, ami szintén egy probléma volt. Tehát ebbe a körbe érkezett be Milei úr, aki nyilvánvalóan azt látta, hogy itt valamit csinálni kell, és az az elsődleges lépés a költségcsökkentés. És szerintem ez a fő meghatározó eleme annak, amit ő csinált, ő egy 50%-os kormányzati költségcsökkentést határozott el. Tehát, és azt tűzte ki célul, ami egy elképesztően fontos dolog, hogy a költségvetés nem hiányban tartja, hanem többletbe viszi. Ez itt Európában nem is vita téma, itt mindig ugye arról beszélgetünk, hogy milyen kicsi a hiány, hogy 1,5%, vagy 2,5%, vagy 3%, vagy 3,5%, de ez egyébként egy vállalkozói gondolkodás mellett ez értelmezhetetlen, mert ez a kicsit veszítünk, vagy nagyot veszítünk kategória, de nem többet termelünk. Most ő ezt visszahozta, és a lépés az, amit ő csinált, abban az a bátor és egyben tulajdonképpen egy korszakos lépés, hogy a minisztériumok 50%-át, illetve a közszférát 50%-a lecsökkentette, ami azt jelentette, hogy azt hiszem 20 minisztériumból 10-et bezárt. Tehát gyakorlatilag és ezeket a funkciókat áthelyezte. Ami azért el tudjuk képzelni, hogy mekkora hatás. Tehát ő egy ilyen liberális, anarchokapitalista irányultságú, tehát a piacban merően hívő ember, és aki az állami terheket próbálja a gazdaságról levenni. És ez egyébként az ő rezonanciája az Elon Muskékkal is, ahol az USA-ban is ez egy komoly probléma, látjuk a hiányt, látjuk, nyilván egészen mások a hatások, de látjuk azt, hogy nagyon sokan szenvednek ettől, csak Argentina volt már abban az intenzív állapotban, ahol valamilyen beavatkozás kellett. Na most ő ezzel párhuzamosan, tehát ezt ő meglépte, és amikor őt megválasztották, ő azt ígérte, hogy nem lesz könnyű. Tehát ő nem ígért senkinek se jobb létet, ő azt mondta, hogy ez biztos, hogy nehéz lesz, de ő vállalja azt, hogy megcsinálja, és így kapta meg a bizalmat ehhez, ami szerintem külön értékes ebben a helyzetben, hogy őszintén el tudta mondani, hogy mit gondol, és mit szeretne csinálni, és az végre is hajtja. Na most a lényeg az, hogy egy óriási költségvetési vágást csinált, amivel már tavaly úgy néz ki 24-ben többletbe tudta vinni a költségvetést, ami egy nagyon erős jelzés volt a piacok felé, plusz azokat a kormányzati szabályozásokat, egy ilyen túlszabályozott gazdaság az argentin, azt elkezdte lefaragni, és például a vámokat megszüntette. Tehát gyakorlatilag a különböző export és import vámokat, ami 5%-ot volt, teljesen megszüntette, ami nyilván egy új helyzet, nem egészen van összhangban a Trump gazdaságpolitikával jelenleg, nem hiszem, hogy erről beszélgettek, de a lényeg annyi, hogy egy csomó más speciális szabályzás is ezzel együtt hatályon kívül tett. És azt mondják, hogy különböző bérleti modelleket, amiket túl voltak szabályozva, de kiléptetett, tehát megszüntetett, és ezáltal elkezdett a piac valahogy áhinni benne, plusz elkezdett mozogni. És ami még emellett egy nagyon fontos dolog volt, hogy egy kicsit ugye az argentin gazdaság nagyon függ a dollártól, szinte dollár alapúak, és ő azt hiszem, hogy voltak ilyen nyilatkozata is, hogy ő nagyon szívesen bemegy a dollárra, látod, ez a pezó történet, ez, és az egész jegybankra így szüksége, mert szívesen dolgozik ő dollár alapon. Egy biztos, hogy egy olyan repofinanszírozást oldottak meg most 4 fő amerikai bankkal talán az év vége felé, ahol a kamatbiztonság, a kamatszint is most már 20% alá jön le, korábban 100% körüli volt. Tehát elképesztő.
És viszonylag rövid idő alatt, tehát, hogy, és igen. Nem lehet hallani arról, hogy nyilván azért ezek fájdalmasak az argentin társadalom számára, de nem nagyon hallani, hogy lángolnának ott a városok, és tüntetések lennének.
Nem, mert azért, abszolút igazad van, azért, mert az infláció lejött. Tehát lejött 5% alá, és azt az emberek is látják, és ugyan látják azt, hogy valami változik, de úgy tűnik, hogy megvan a türelem hozzá, vagy az összefogás. És nagyon úgy néz ki, hogy ezzel párhuzamosan, ezekkel a lépésekkel, ezekkel a befektetői biztonság is elkezdett nőni, tehát kezd valami fajta árfolyambiztonság, kezd valami kamatbiztonság, kezd valami inflációs biztonság kialakulni, és ezzel együtt jönnek a befektetők is. Tehát megindultak a befektetések is Argentínában, ami viszont a GDP-t a mínuszból ki tudja hozni. Tehát baromi érdekes a történet, hogy még ő az adókhoz nem nyúlt, és az adókat, ha nézzük, azok magasak. Tehát az adórendszerük magas, és ezek így tételenként nézve 25% az áfa, a társasági adójuk is gyakorlatilag 25%-os, vannak első helyi adójuk, az SZIA-juk, az ilyen tényleg síralmas 50% körül mértékek is vannak, de egy csomó kis adó is van, de ezekhez még nem nyúl, de én azt gondolom, hogy a második körben az lesz a lépési sorrend, hogy ahogy az argentin gazdaság meg fog tudni mozdulni, és mondom, a világ 8. legnagyobb országáról beszélünk, tehát azért ezt nem szabad alábecsülni, nyilván ez nem a gazdasági erejét, hanem a földrajzi nagyságát mutatja. Mégis azt gondolom, hogy ezek a fajta mozgások és azok a tartalékok, amik az országban vannak, mert tavaly beszéltünk egyébként róluk, de akkor a lítium kapcsán beszéltünk,
igen.
Hogy a 4. legnagyobb lítium termelő a világon, de egyébként összességében...
Hát meg még egy, a szója, az egy ilyen kulcsfontosságú cikk, majd Botondal beszélünk, de ott ilyen marha nagy amerikai-kínai versengés van az argentin szójáért, meg az argentin kikötőkért ezzel párhuzamosan.
Biztos, hogy ez is bele fogja bejátszani, csak minden esetre a történetben az, ami nagyon érdekes, hogy ez az ország, amelyik gyakorlatilag ténylegesen, most már lassan azt lehet mondani, 50 éve, tehát 50 éve vergődik ebben a különböző katonai hunták és megoldásokban a kilábalás. Most jön egy külső ember, egy közgazdász professzor, aki rá is egy ilyen kicsit ilyen hóbó alkat, tehát egy ilyen zenél, úgy ahogy mondtátok, nagyon ilyen láncfűrésszel próbálja megmagyarázni az embereknek, hogy mit fog a minisztériumokkal csinálni, és gyakorlatilag végrehajtja. És És úgy tűnik, hogy egyfajta olyan környezet kezd kialakulni körülötte, ami Argentinában nem új, mert éppen belegondoltok, a Perón házaspárnál, ugye az Evita, az Éva Perón, az volt, aki gyakorlatilag ilyen kultikus szeretetet kapott. Nem gondolom, hogy a Milei ezt fogja kiváltani, mert más nyilván egy női szereplő, de gyakorlatilag nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy egy olyan fajta tisztelet és támogatás fogja ezt az egész lépéssort kísérni, ami viszont ezt a társadalmat és ezt a gazdaságot meg tudja erősíteni. Szóval én azt gondolom, hogy Argentináról azért kell beszélni, mert ez a fajta költségvetési 180 fokos fordulat, tehát hogy nem azt mondja, hogy a hiánya, majd valahogy még vesződünk és szinten tartjuk, hanem egyből azt mondja, hogy pluszt fogunk csinálni, költségvetési többletet fogunk csinálni, tartalékokat fogunk tudni képezni, és az államot kisebbé tesszük, tehát nem olyan nagy állammal fogunk dolgozni, mint eddig, mert nincs szükség erre. Dolgozzon a gazdaság, az állam az irányítsa, amennyire kell, de az se nagyon, hanem inkább azokat a szolgáltatási területeket lássa el, amik tényleg fontosak a társadalomnak, és azokat viszont jól lássa el. És innentől kezdve ez az elmélet, ez az egész világra érvényes, és ezt látjuk innen az átkötés Elon Muskhoz, akit ugye nyilván nem mertek egy politikusra bízni egy ilyen szerepet, mert a Musk az híres arról, hogy a cégeiben ezt a költséggazdálkodást elég hatékonyan képviseli, és nyilván ezért tettek be egy olyan vállalkozót, aki ugye hát egyik leggazdagabb vállalkozójuk, de aki erről azért elég jól ismert, hogy a költségeket elég jól tudja kezelni. Tehát úgy tűnik, hogy a politikának egy olyan fajta iránymutatás készül, vagy olyan fajta case study, ami mindenképpen figyelemre méltó, és ez adta az apropóját annak, hogy lássuk, hogy nem az adórendszerrel kezdték, de az adórendszer jönni fog, és ezt az egészet úgymond fűszerezni és szebbé fogja tenni, de míg az adórendszer szedi be a költségvetésnek a bevételi ágát, itt nagyon úgy néz ki, hogy nem a bevételi ágát növelték, vagy éppen csökkentették, az majd jön, hanem a kiadási lábát fogta meg a Milei úr, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez az egész hullám, ez hogy fog végigmenni, mind az USA-ban. Meg én nagyon bízom benne, hogy
ez egy ilyen, valahol bejön ez a rendszer, aztán az USA-ba is nyilván nem egy az egybe, de átveszik, és ott is bejön, akkor nyilván ez egy ilyen világtendenciát fog elindítani. Volt már erre példa, amikor ugye az egykulcsos adókat bevezették, az is egy ilyen csodafegyver volt egy időben. Emlékszel erre? Biztos.
Igen, csak az ugye egy költségvetési bevétel csökkenés volt, ami szintén jó irány, de egyébként a gazdasági alapjai ennek a liberális gazdaságpolitikának azok a szomszédból jönnek, tehát a Hayek és így tovább, tehát az osztrák közgazdászok találták ezt ki, tehát ez az iskola, ez nagyjából innen ered, úgyhogy én bízom benne, hogy itt akár Magyarországon is a gazdaságpolitikusaink, vagy a politikusaink kedvet kapnak ehhez az irányhoz. Minden esetre roppant látványos. Tehát a karakter is látványos, egy szerethető karakter, az emberek értik, mit csinál, és amit csinál, úgy tűnik, hogy hatékony, és most már úgy néz ki az is, hogy a 25-ös év az azokat a fajta pozitív, még pozitívabb eredményeket fogja tudni hozni, ami miatt Argentina tényleg így a napirendre került, és amiért ennyire kiugró gazdaság. De politikailag nem egy egyszerű pálya, amiben ő mozog, de talán lehető ez is kisimul, ezt majd Botond elmondja.
Igen, elképzelhető. Oké, nagyon érdekes volt, amit mondták. Köszönjük szépen, Zoli.
Nagyon szívesen. Szép napot.
Köszönjük, szép napot szép neked napot. Is, szervusz.
Sziasztok.
Gerendi Zoltán beszélt Argentináról, kiugróan sikeres gazdaságokat nézzük sorban adóvilág rovatunkban. Argentinát vizsgáltuk most. Gerendi Zoltán a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Következzen a talán legsikeresebb, minden idők legsikeresebb argentin előadója, vagy rock előadója mindenképpen, de ő a boleróban, a reggiben, a funkban, a jazzben is szerepet játszott, és hát nem csak Argentinában, hanem a spanyol ajkú világban elég ismert volt a Los Rodriguez nevű zenekara. A multi-instrumentalista Andres Calamaro jön most, aki egyébként 1961-es születésű, és egy 97-es lemezéről egy, hát azt lehet mondani szerintem, hogy világsláger, egyébként ő Grammy-díjas művész.
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli. Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No, továbbra is Argentínában kalandozunk, adóvilág rovatunkban, mert egy új tematika mentén haladunk. Egyébként kiugróan sikeres gazdaságokat veszünk górcső alá. Argentína egyelőre még csak rálépett erre az útra, de az irány, mint hallhattuk Gerendi Zoltántól, határozottan jó. De ilyenkor felmerül az, hogy jó, de milyen áron érte el ezeket az eredményeket Argentína, és hát akkor, hogy az argentin hétköznapok legnagyobb tudóra Magyarországon természetesen Feledi Botond. Jó reggelt kívánunk külpolitikai szakértőnknek, és boldog új évet is.
Boldog új évet, Botond!
Boldog új évet nektek is, hallgatóknak is, örülök, hogy folytatjuk ezt az ilyen kedves sorozatot.
Nem Áron, hanem Botond, és ő fogja elmondani. Vagy Javier. Ez a két keresztnév van. Egyik se Áron.
Hűha.
No, hát figyelj, amikor ilyen nagy reformok, nagy átalakulás van, azt szokták mondani, nevezzük reformnak vagy megszorításnak, ki szája íze szerint, az azért szokott fájni néprétegeknek, és külön igaz lehet ez Argentínára, mert hogy az a nép azért elég sok mindent látott már az elmúlt években, ugye elértéktelenítették a megtakarításaikat, folyamatosan káosz van, lecsúszás, elszegényedés, stb. Hogy tűrik a Milei érát az argentinok? Mennyire van nyugtalanság, ne adj Isten, zűrzavar az országban? Mert hát gondolom fájnak ezek a lépések. A hallgató föl is veti, hogyha mondjuk megszünteti a minisztériumok felét, akkor az több ezer ember veszít el a munkáját például, vagy veszítette el a munkáját, az meg nem szokott mindig ilyen jó szájízzel végbe menni.
Így van, igen, és ehhez képest ugye tényleg egy paradoxon helyzet van, vagy legalábbis, mint az eddigi politika tudományi tankönyvek jósoltak volna, abból nem következett be sok minden. Körülbelül 30 ezer kormányzati dolgozót, minisztériumi dolgozót, köztisztviselőt bocsátottak el, tehát ez az a szám, ahol most tarthat a számláló, és sem ettől nincsen tüntetés hullám, sem pedig attól, amit talán a durvább adat, hogy 53%-ra emelkedett a szegénységi ráta, tehát ez azt jelenti, hogy egy év alatt 11%-kal ugrott meg. Tehát ez az a két szám, ami tényleg ilyen nagy és fekete a Milei elmúlt egy évében, és ehhez képest egyébként a korábbi elnökök első éves átlagához képest a legnépszerűbb elnök. Tehát itt a kontraszt. Úgyhogy annak ellenére, hogy egy nagyon populista kampányszlogennel, láncfűrésszel, amit egyébként most ajándékozott Giorgia Meloninak, láncfűrésszel kampányolt, mégis az argentinok ezt érzik, hogy ahogy azt megígérte, egy kis fájdalom kell előbb ahhoz, hogy valami jó következhessen. Tehát egy nagyon-nagyon... Tehát van az üzenetnek az a része, amit elfogadnak, van az, aki egyébként most se hisz, korábban se hisz, és ugye azt látják, hogy 3/4 év recesszió után most lehet, hogy átfordul gazdasági növekedésbe az ország, és erre a külföldi szakértők se azt mondják, hogy biztos nem, hanem azt, hogy igen, tényleg a leszorított inflációval ez lehetséges. Tehát egy ilyen inkább pozitívba forduló hangulat van a szuperinflációból, tehát ahogy a hétköznapokat lehetett látni, azért nagyon sok mindenkinek nagyon elege volt. Tehát az, hogy a dollár alapú gazdaság, amit megígért és amit nem tartott meg, ugye, az pont azért lett volna érdekes, hogy ezt az egész kérdést a papír szélére se tegye, hanem egyáltalán le is vegye az asztalról, és ehhez képest azért sikerült az inflációt leszorítani, és ettől azt várják, hogy megjön a befektetési kedv, és nem utolsó sorban ugye a rettét megvágásával a belső üzleti alakítás is.
De hát ez, egyébként ez nem egy elrugaszkodott várakozás, mert tényleg van potenciál gazdaságilag Argentínában, ráadásul ugye nagyon jól tud kapcsolódni Európához, az európai gazdasághoz, ugye a gyakorlatilag a lakosságnak a 90%-a származik európai bevándorlóktól. Ezt nem tudom, tudod-e, hogy mi a legnagyobb európai népcsoport, aki ott van Argentínában?
csak nem az olasz.
Olasz, de képzeld el, hogy Brazíliában vannak a legtöbben olaszok, akik kivándoroltak, és Argentinában a világ harmadik legnagyobb olasz népessége van, és az olaszok után meg a horvátok vannak még ott elég jelentősen, utána jönnek a németek.
Igen, én a németekre tippeltem volna. Na de, Milei elnök azt csinál, amit akar? Milyen az argentin belpolitikai berendezkedés? Van-e neki harsány ellenzéke például?
Van, és egyébként egy érdekes dolog, mert ugye itt is elnöki rendszer van, tehát az egy dolog, hogy a Mileinek sikerült elnöki választatni magát egy durva kampányban, ugye annak idején, de a Krisztina Kirchnernek, tehát a korábbi, egyébként azóta korrupciós ügybe keveredett államfőnek, a pártja van, a peronista párt még mindig az egyik legnagyobb számú frakcióval a két kamarás parlamentben, ahol egyébként ugye Milei pártja egyáltalán semmilyen többséget nem tudott megszerezni. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy elnök, és tulajdonképpen nem az ő pártja van a törvényhozásban, úgyhogy hát úgy képzeljük el, hogy tavaly kapott egy éves olyan különleges felhatalmazást, amivel ezt a kormányzati megvágási, leépítési, visszaépítési programot csinálja, és ehhez van egyébként neki szintén a helyi Elon Musk, tehát van egy cár, egy ilyen kormányzati leépítési cár, aki ezt viszi, és az ő minisztériumán egyébként egy visszaszámláló ketyeg. Ez a egyébként Sturzenegger nevű argentin Federico Sturzenegger, tehát azt hiszem, akkor ebben a német is, meg az olasz is bekacsintott. Úgyhogy ő az, aki ezt viszi, és számolja, hogy még hány napja van ebből a teljes felhatalmazásból. Körülbelül 4000 törvényt és 70000 rendeletet azonosítottak,
amit
meg kéne radírozgatni ahhoz, hogy a belső befektetés, és hát leginkább a belső monopóliumok működjenek. Tehát itt mindig hozzák az árösszehasonlítást, hogyha külföldön $5, akkor náluk miért 25? És mondjuk tényleg ilyen nagyságrendek vannak egyes gyógyszereknél, vagy mindenféle hasonló dolgoknál, mert ilyen monopóliumok kialakultak az elmúlt évtizedekben, és ezeket valószínűleg teljes joggal próbálják visszavágni, és megkeresni egyáltalán azonosítani, hogy hol vannak ezek beépítve.
No, és ha nincs politikai támogatás, akkor hogy tudja véghez vinni ezeket az eléggé radikális, és nem is biztos, hogy társadalmi támogatottságot élvező elképzelését az elnöki rendszerből fakadóan?
Igen, az elnöki rendszerből fakadóan, és addig, ameddig ezek a minisztériumok szépen tudnak működni és akatolni, és a törvényhozás ezt az egyéves felhatalmazást kibírja. Nagy kérdés, hogy utána a peronistákkal esetleg kiegyezik el. Tehát van ilyen félelem a további ellenzékbe, ugye aki őt is támogatta, ugye a peronisták és a kirchneristákkal nyilván szembe menve szeretnének valamit mást elképzelni, és van olyan félelem, hogy mi van, hogyha Milei kiegyezik velük, és esetleg közösen visznek valamit tovább, de hát meglátjuk, hogy majd ezek a további pártok esetleg hogyan kamatoztatják a helyzetet, vagy akár az is elképzelhető, hogy Mileinek szerencséje lesz, és a következő választáson a saját pártja képes legalább valamelyik kamarában többséget szerezni. Tehát itt azért még sok forgatókönyv van, úgyhogy ezen szerintem még ő se hozott döntést. Az látható volt, és az talán elég nagy visszhangot kivert politikai döntés volt, de az egy dolog, hogy most a dollárt nem vezette be, ezt azért el lehet könyvelni tényleg egy ilyen trumpista ígéret kampánynak, amit lehet, hogy akkor se gondolt komolyan, csak jól hangzott. De a Trump-al szemben, amikor a legfelsőbb bíróságon megnyílt egy hely, akkor Milei egy teljesen klasszikus, régi vágású bírót nevezett ki, akit még a saját alelnöke egyébként, illetve pártársa is ellemeztek, mondván, hogy hát ő is egy régi, különböző korrupciós ügyekbe keveredett bíró, vajon miért pont őt hozza oda. Tehát ez mutatja azt, hogy azért lehetnek ott még házon belüli olyan egyességek a további politikai erőkkel, ami segítheti neki a hatalma maradását.
Na és akkor Botond, most jön a 10 millió juános kérdés. Foglalkoztunk ez már vele, hogy Kína rohamléptekben vásárolja fel Argentinát. Ez most hogy áll, kérdi hallgató Zsolt?
Zsoltnak nagyon jogos a kérdése. Valóban Latin-Amerika ugye egy abszolút prémium célpontja a kínai kifektetéseknek és politikai, gazdaságpolitikai befolyás szerzésnek. Ebben Argentina is masszívan benne volt. Ugye egy szólam, amit a kampány során kiépített Milei, az sokkal inkább egy Kína ellenes, Kína kritikus hang volt, amit azóta is szépen lassan políroz és kerekít lefelé. Részben azért, mert volt egy olyan szvet megállapotás a kínai kormányzattal, ami segítette az argentin pezót, ezt meg akarták tartani. De például ahhoz volt bátorsága, hogy a BRICS-ben, tehát ebben a többnyire Kínáltal dominált fejlődő országokat magába foglaló platformban a tagjelöltségét visszavonta. Tehát talán emlékszünk, ez tavaly ősszel ment le ez a kazanyi csúcstalálkozó, és ott végül az argentinok visszaléptek, és egyébként ugyanígy visszarántotta a bakui COP29-es, tehát a klímaváltozási tárgyalásokból az argentin delegációt, illetve tervezette, hogy akár Trumphoz hasonlóan párizsi egyezményből is kilép. Tehát egy szó, mint száz a kínaiakkal, még nincsen olyan állami szintű az elmúlt évben történt látogatás, ami egyébként következhetett volna a kapcsolatokból, de például Milei testvére, Karina Milei már találkozott Buenos Airesben a kínai nagykövettel, amit a sajtó nagy érdeklődésre követett, tehát valószínűleg itt is elindul a tapogatózás, hogy mi az, amit be tud vállalni nyilvánosan.
Azért, mert Kína nem engedheti el teljesen Argentinát, ugyanis van egy stratégiai termékük, amivel amivel az amerikaiakkal együtt versenyeznek, ez pedig a szója, ami ugye az állati takarmányozásnak az egyik nagyon fontos összetevője, és itt, amikor én olvastam legutóbb egy ilyen szója piaci agrárelemzést, akkor abban arra volt szó, hogy ilyen kikötő felvásárlásokba is rivalizálnak az amerikaiakkal. Egész egyszerűen a kínaiaknak muszáj bizonyos mennyiségű szóját garantálni évről évre, nem engedhetik meg maguknak, hogy Argentína itt manőverezgessen szabadon ezen a piacon.
Abszolút jól mondod ezt a piacot, én annyira nem ismerem, de logikusan hangzik, illetve a kikötő felvásárlásokkal ugye Perútól Argentináig keményen próbálkoznak, ahogy egyébként tipikusan a kritikus nyersanyagbányákkal is, tehát lítiumtól mindenféle másig. Itt ugye voltak azért komoly ellentétek abban, hogy különböző területeken ki milyen bányákat tud működtetni. Itt tényleg az a kérdés, hogy a Milei kormányzat mennyire megy a saját argentin bevetelítjével szembe, mennyire mer fellépni, és ebben mennyire lesz meg a mondjuk igazságügyi és rendvédelmi támogatás. Ezt egyelőre azért nem látjuk, hogy ebben is óriási felforgatás következne be. Valószínűleg nem lehet egyszerre mindent felforgatni. Tehát Kínát egy picit takarékra tette, és ugye nagyon-nagyon nagy barátkozás zajlik az USA-val. Ennek megfelelően egyébként Oroszországot is nagyba kritizálja, tehát Ukrajna támogatójaként tűnik fel Milei, nem effektíve, mert azért nem túl sok mindent adtak át, esetleg majd orosz gyártmányú, szovjet gyártmányú helikoptereket lehet, de egy washingtoni szövetségesi tengely látszik, és ne felejtsük el, hogy decemberben CPEC volt, tehát ugye a konzervatív amerikai platform találkozott éppen Argentinában, ez az, amiből Magyarországon is volt, talán a hallgatók.
Igen. Akkor ez egyértelmű? Argentina, Egyesült Államok karba öltve, nincs zavaró repülés más országok részéről, ugye Kínát kiveséztük. Nincs-e valami önállósolási törekvés, hogy egy gazdasági politikai súlypontot képezzenek mondjuk Dél-Amerikával kapcsolatban? Meg ugye egy nagyon furcsa, hogy a dél-amerikai országokkal folytatott szabadkereskedelmi tárgyalások Európában előrébb tartanak, mint az Egyesült Államokkal. Tehát itt lehet némi érdekvita Észak és Dél-Amerika között mondjuk. De ez most én csak fantáziálom, aztán majd te vagy megerősíted, vagy cáfolod.
Nem, tehát ez igaz, szóval egy nagyon kemény verseny van, és Kína rengeteg pénzt helyezett ki Latin-Amerikába. Az USA-ban ugye most Marco Rubio, leendő külügyminiszter, ugye pont azért izgalmas, mert hogy ő valószínűleg egy latin-amerikai nagyon erős perspektívát vissza fog hozni az USA külpolitikájába. És ebben pedig egyelőre pont az a Milei kormánynak a problémája, hogy Bidenéktől nem látta azt a viszonzást az ő nyitottságukra, hogy akkor Argentinát kiemelték volna, vagy kiemelt partnerként tekintenének rá, miközben egyébként pont, hogy a többi latin-amerikai ország kopott kifelé ebből a szövetségi rendszerből, hiszen eleve vagy amerikai kritikus kormányzat volt, vagy csak nem merik hangosan vállalni, mert a saját politikai rendszerük miatt, meg választóik miatt ezt nem engedhetik meg maguknak. Úgyhogy tehát Argentina ilyen szempontból nem ügyesen pozícionálja magát. Nyilván mivel Milei mindig is Trump támogató volt, bár a kormányzat nem akarta őt nagyon látványosan felemelni, tehát a kérdés az most lesz, hogy január 20-a után ezek a kapcsolatok tényleg hoznak-e érdemi materiális előnyt majd Buenos Airesnek, és adott esetben szó tudják behozni most a védelmi beszerzéseken kívül, tehát mi az, amiben számít, vagy hogy tudják a kínaiakkal szemben kijátszani az USA kártyát, és azt effektíve dollárra, ropogós dollárra váltani. Tehát szerintem ez az időszak nagyjából egy év alatt ki fog megint derülni, hogy képes-e az Egyesült Államok ezzel a lehetőséggel élni, és mi az, amit cserébe fel tud kínálni, hogyha valaki beáll ennyire látványosan egy olyan közegben az ő szövetségesi táborába, ahol egyébként a többiek azért messze-messze sokkal kritikusabbak az USA-val. Tehát még Lula brazil elnöknek is örültek Washingtonban Bolsonarohoz képest. Egyébként csak zárójelbe tegyük hozzá, hogy Eduardo Bolsonaro, tehát a korábbi elnök fia ott volt a CPEC-en Argentinában, tehát ilyenkor áll össze a radikális kritikus jobboldali platform, ez mindig izgalmas. Egyébként nagy magyar képviselő éppen ott nem volt, akiről tudnánk, tehát ez is egy jó kérdés, hogy olyan, ezek a CPEC-ek hogy szerveződnek, amikor egymást nem látogatják végig, mindegy, zárójelbe zárva. Tehát, hogy ezekkel a különböző, akár Peru, akár ugye Kolumbia egy nagyon kérdéses történet, nyilván Venezuela kapcsán mindenki állást foglal, hogy most kinek ismeri el az ottani elnökségét, vagy mennyire támogatja az ellenzéket. Tehát sok ilyen megosztó így van, és ez az, ami Nicaraguával bezárólag az USA-nak migrációs szempontból is fontos lesz. Ebben Argentina kevésbé izgalmas, mert nem akkora kibocsátó ország messze, mint a latin-amerikai északabbi országai. Nagyobb a szegénység, nagyobb a maffia, nagyobbak a helyi forradalmak. Ez lesz majd a célpontja az USA-nak, hogy ezeket próbálja megakadályozni, és ha ebben partner Argentina, akkor minden racionális logika szerint fel kéne őket karolni, és ez pedig Mileinek az előnyére fog válni.
Oké. Kerek, most már mindent jobban értünk, mint a beszélgetést megelőzően. Hála neked, köszönjük szépen.
Köszi szépen, Botond.
Én köszönöm.
Folyt köv a görög csodával. A görög csodával jövünk. Az is egy szép történet. Jövő hétfő. Köszönjük. Szia-szia.
Köszönöm. Sziasztok.
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Argentina bel- és külpolitikájáról.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Veres Péter nem csak a magyar irodalomnak, hanem a magyar politikának is egy jelentős alakja. 1897-ben, január 6-án született, tőle választottunk aranyköpés idézetet, mely így hangzik, az emlékezet, tudjuk, nem egészen megbízható vezető, összezavarja a vágyakat a valósággal. De ez nem olyan nagy baj, mert ha valami, mint tény nem igaz, akkor mint vágyálom igaz.
Na, látod?
Látom.
Akkor nincs is fake news valójában.
Hanem csak egy vágyálom.
Itt van a Czollerandi is. Neked mi a vágyálmod?
Ezt elmondom.
Nyugodtan elmondhatod.
De csak a rádióképes vágyálmokat szabad.
Nem csak.
Most.
Nem csak azt.
Hiszen nem akarhatod, hogy megbüntessenek bennünket.
De.
A média hatóságtól.
Jó, én inkább nem mondok semmit. Megtartom magamnak.
Úgy nem fog igazság lenni belőle.
Nem fog megvalósulni, ezt akartam mondani,
én.
Csak közben nem. A gombokat nyomogatja, és nem
így,
tud
így
teljesen
akartam
gocot.
Mondani, ahogy mondtam, a számmal.
Jó, hát szuterén jogod, apukám.
Na, szóval, András?
Mi szóval, Endre?
Mit olvastál Veres Pétertől még?
Az összeset. Veres Péter összes, ott van valódi börkötésben.
Júj, ez nem igaz.
Nem. Na,
szerintem
0630-as, 698-0980, jön agrárgazdasági szakrovatunk, és kivételesen
tényleg, mi
egy komoly
benne?
Témával bezuhant a mezőgazdasági termelék.
Kivételesen, azt mondja, még egyszer?
Kivételesen.
Miért azért, mert te fogod megszakérteni.
Nem én fogom megszakérteni, tehát nem arról lesz, hogy van a húzogató fejés, meg milyen magas a dranka, hanem egy nagyon komoly gazdasági mutató számot veszünk gorcsőt. Ágnesről a Magyar Mezőgazdaságban. Egy a Raskó György agrárközgazdásza, mert meglepett, kérlek, az a szám, amikor kijött, hogy 15,5%-kal csökkent 2024-ben a magyar mezőgazdaságnak a termelékenységi mutatója. Hát ez tehát, hogy?
Igen, de hát mi agrárország vagyunk, nem?
Hát ezt mindig tagadtuk, tehát világéletünkben tagadtuk, de most ezt megnézzük, hogy ez miért van, és utána jön majd még a te kedvenc rovatod, Endre, a Heuréka rovat 9.45-től. Mi lesz a nagy nagy dobás 2000, átdobás mondtam, micsoda elszólás. Szóval, hogy mi lesz a nagy dobás a tudományban, a technikában 2025-ben valószínűleg, vagy mi indul el, ami majd 2035-ben lesz a nagy dobás.
Mert a kedves hallgató is rávilágít, hogy Maci, a tehénkék és malacok emésztésének mennyire jó a szója?
Hát ha tudnátok, hogy mi milyen takarmányadagokat készítettünk szerencsétleneknek sörtörkölyből és kókuszrostból, meg nem tudom én micsodából, ezzel kellett foglalkozni a felsőoktatásban.
Ez valami gurmé előkészítés igen. lehetett, hogy átvegye az ízét.
Igen.
Szóval nem... válaszolsz erre. Jó, rendben. Majd erről is lesz egy külön rovat akkor.
De azt nem vizsgáltuk, hogy ízlik-e nekik, csak hogy a szükséges tápanyag mennyiséget...
Szerintem nem az ízlés itt a lényeg, hanem az, hogy milyen hatással van rájuk az, hogy szólják.
El kell mondanom ezzel kapcsolatban...
Mennyi a flatulencia szint például, mert ez fontos
mondanom egy nagyon fontos vizsgaélményt, amely úgy hangzott, hogy mivel eteti az inaktív, tehát nem munkára fogott lovat, kedves kolléga hangzott el a vizsgán takarmányozást, abból azt mondta, hogy kukorica szárral, mert a szívesen fogyasztja. Erre a tanárnak elkerekedett a szemes, azt mondja, egy ember kukorica szárral, de hát attól megdöglik a ló. Erre a válasz a diáknak, de addig is szívesen fogyasztja.
Akkor innen megyünk el a legfrissebb hírekig.
Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.